Szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szombat délelőtti ige tanulmányon, aminek azt a címet adtam, hogy a királyság érdekei. Mindenek előtt egy kicsit szeretném megmagyarázni, hogy miért ezt a két képet választottam ide az elejére. Nem tudom, tudjátok, hogy mit ábrázol, azért van ezt egy kis segítség, ha ki tudjátok olvasni. Nem, hát igen, nehéz meglátni, hogy mi is van a képen, de ez az Istennek a jelenléte, a tűzoszlop, ami vezette őket, meg füstoszlop nappal, és ez a másik kép, ez talán kicsit egyértelműbb, ez pedig pünkös, hogyan ide ez a kettő? Na, szeretnék mutatni nektek mindenek előtt egy igeverset, a Sínai hegyi tapasztalatról, meg a pusztai tapasztalatról. Több vers is beszél erről, most én csak kiválasztottam kettőt, ami egyértelművé teszi, hogy mi is történt, mi volt Izraelnek a tapasztalata a pusztában, ezzel a tűz meg füstoszloppal kapcsolatban. 2 Mózes 13.21-ben ezt írja, az Úr pedig nappal felhőoszlopban ment előttük, hogy vezesse őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik, hogy éjjel és nappal mehessenek. Tehát vezette őket, és ugyanezt írja a 2 Mózes 40.38. versben, mert az Úr felhője volt a hajlékon nappal, éjjel pedig tűz volt rajta. Izrael egész háza látta ezt vándorlása egész idején. Tehát konkrétan hol volt ez a tűzoszlop meg felhőoszlop? Megfigyeltétek? Előttük ment, de hol? A hajlékon volt. Hány hajlék volt? Egy. Jó. Tehát Isten hogyan vezette Izrael népét? Úgy, hogy hol volt az ő felhője, meg az ő tűzoszlopa? A hajlékon volt. Így van. Azért is beszélek erről, mert pont az elmúlt két hétben kaptam valakitől egy videót, amiben azt állította az illető, hogy hát, hogy Isten csak az egyházat vezeti. Az egyéni embereket, ő bennük nem lakik benne, ő az egyházat, az eklézsiát vezeti. És ez nagyon határozottan kimondta, és valójában nagyon sok keresztény így gondolkodik, hogy jár egy egyházba, ott megvannak a vezetők, a papság, vagy akárminek nevezzük őket, és hát majd őket vezeti az Isten, és majd rajtuk keresztül vezet bennünket. De van egy nagyon-nagyon érdekes profécia Ézsaiás könyvében arról, hogy milyen Isten új szövetségi vezetése. Ézsaiás 4. fejezet 4. verséből olvasom. Akkor az Úr Sion hegyének minden helye és gyülekezete fölé nappal felhőt és ködött, éjjel pedig fényesen lángoló tüzet teremt, mindezek fölött pedig dicsősége lesz az oltalom. Ismerősek ezek a képek valahonnan? Nappal felhő és köd, éjjel pedig fényesen lángoló tűz. Ugye ez a pusztai vándorlás, nem kell sokat magyarázni, és hány helyen lesz ez a felhő, köd meg lángoló tűz? Azt mondja, hogy minden helye és gyülekezete fölé. Érdekes. És azt is mondja, hogy akkor. Na nézzük meg, hogy mikor van ez az akkor, és hol van ez a minden hely. Hol van ez a fényesen lángoló tűz, ami ugye Istennek a jelenlétét, Istennek a lakóhelyét jelölte. A sátor, a lakhely, az Isten lakhelye fölött volt ez a felhő, ez a tűzoszlop. Ugye a hajlék fölött ezt olvastuk. Na nézzük meg, mikor és hol teljesedett ez a profécia. Apostolok cselekedetei 2. fejezet, 4 verset így olvassuk, pontosítva olvasom. Amikor eljött a pünkös napja, mindnyájan egy helyen voltak együtt, és az égből hirtelen nagy zúgás támadt, mint a sebesen zúgó szél zendülése, és betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd lángnyelvekhez hasonlók jelentek meg előttük, amelyek elkülönültek, és mindegyikükre leszálltak. ők pedig mindnyájan megteltek Szent Szellemmel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, amint a Szellem adta nekik, hogy szóljanak. Hát ez egy nagyon érdekes jelenség, mert hogyha belegondolunk abba, hogy az Isten meg tudta volna csinálni ezt mindenféle látványos csinnadratta nélkül is, akkor különleges értelmet nyer az, hogy Isten ezt pontosan így csinálta. Tehát jöttek ezek a lángnyelvek, és van itt egy nagyon-nagyon érdekes kifejezés, azt mondja róluk, hogy elkülönültek. Tehát egyben jött le, úgy, mint ahogy a tűzoszlop volt a hajlék fejett, az egyben volt. És utána pedig azt mondja, hogy elkülönültek ezek a lángnyelvek, és mindegyikükre leszálltak. Tehát ez volt Ézsaiás proféciának a teljesedése, hogy az Istennek az a tüze, az a láng oszlop, ami az ő vezetését jelenti, az ő jelenlétét, az ő vezetését jelentette a pusztában, az pünkös napján, akkor, amiről itt azt olvastuk, hogy akkor, valamikor, az pünkös napján, az ténylegesen minden hely és minden gyülekezet fölé került. Akkor hol van ez a minden hely és ez a minden gyülekezet? Ez mekkora terület? Mekkora egy hely és egy gyülekezet? Egy személy. Mindegyikükre egyen-egyenként ült egy lángnyelv, egy tűzoszlop kicsiben. Valójában ebben nincsen semmi olyan rendkívüli. Jézus erről beszél, hogy minden tanítvány templom. Tehát a templom az ott van, ahol a Szellem van. Erről beszélt Jézus János evangélium 4. fejezet 21. versében, mikor a samári asszonynak válaszolt, ezt mondta. Jézus azt mondta neki, asszony, hidd el nekem, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni az atyát. Tehát a templom az nem egy fizikai helyen lesz, hanem hol van a templom? 23. 24. vers, pontosítva olvasom. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten szellem, és akik őt imádják, azoknak szellemben és igazságban kell őt imádniuk. Tehát megmondja Jézus azt, hogy az igazi imádatnak a helye, az a templom, az hol van? Mit olvastunk? Szellemben van. Szellemben van. Az Isten szellemében van az a hely. Tehát akikre rászállt az a szellem, ott volt a templom. Akik szellemben voltak, Isten szellemével betelve, azok voltak egyen-egyenként Isten temploma, Isten lakhelye. És valójában Jézus ugyanezt mondta Lukács 17:20-21-ben, amit mondtatok is, amikor a farizósok megkérdezték tőle, hogy mikor jön el az Isten országa, ezt a feleletet adta. Az Isten országa nem szemmel láthatóan jön el, nem mondják majd, hogy íme itt, vagy íme ott van, mert az Isten országa bennetek van. Ez nyilván akkor, mert azt mondják, hogy mikor jön el. Jézus azt írta, hogy elközelget, vagy közel van már az Isten országa. Még nem jött el. Mikor jött el? Pünköstkor jött el. És pünköst óta van az emberekben Isten országa. Ez, hogy Isten országa bennetek van, ez pünköst óta valóság. És hol van az Isten országa? Azokban van Isten országa, akik szellembe lettek merítve, akik megkapták a szellem keresztségét. Ugye a szellem keresztség az szellembe merítés. Ha pontosan fordítjuk. De én most nem kifejezetten erről a részéről szeretnék beszélni, ez majd, hogy nem csak ismétlés, hanem arról, hogy ez az ország, ez a királyság, mert itt nem, amikor Isten országáról beszél a Biblia, akkor nem egy demokráciáról, vagy egy diktatúráról van szó, hanem egy királyságról. Tehát az Isten országa, az Isten királysága, az hogyan, milyen módon van, milyen módon terjed el. Mert ez a cél, hogyha megnézzük, mit mond Jézus Máté 24:14-ben, akkor látjuk azt, hogy ez egy határozott feladat az Isten királyságának a hirdetése. Ezt mondja Máté 24:14-ben. És Isten országának ezt az evangéliumát hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és majd akkor jön el a vég. Tehát ez egy olyan fontos dolog, az Isten királysága, hogy addig mi nem fog megtörténni? Nem jön el a vég. Tehát addig itt fogunk dekkolni ezen a földön, amíg ez a királyság nem lesz hirdetve. Ha tetszik, ha nem. Jöhet akárhány pápa még, jöhet akárhány USA elnök, itt fogunk vesztegelni ezen a földön, amíg Isten királyságának ez az evangéliuma nincs hirdetve. Úgyhogy kulcsfontosságú az, hogyha ez a feladat, és nyilván Jézus az ő tanítványaira bízta ezt a feladatot, akkor kulcsfontosságú számunkra, hogy megértsük azt, hogy mit jelent ez a feladat. Egyrészt, hogy mit kell hirdetni, másrészt pedig, hogy kiknek kell hirdetni azt. Mind a kettőről fogok beszélni, de ez nem egy teljesen új téma a modern kereszténységben sem, hogy mi a királyság evangélium, mert sokan beszélnek az evangéliumról, néhányan beszélnek a királyság evangéliumáról is, de vannak egészen furcsa elképzelések is arról, hogy mit jelent a királyság evangéliuma. Most csak egy idézetet ragadtam ki egy kortárs imakönyvből. Nem is tudom, hogy felmerjem-e nektek olvasni, annyira brutális, legalábbis szerintem. Ez egy imádság. Valaki szerint egy királyság imádság az ilyen. Ezt nem én találtam ki, ezt kimásoltam szóról szóra egy imádságos könyvből. Jézustól rám ruházott hatalommal, atyám, a te színed előtt, a főpapom Jézus Krisztus színe előtt, a Szent Szellem színe előtt, és az anyagi gyarapodásomra kirendelt angyali seregek színe előtt felszólítom a világban kint lévő gazdagságot, a világban áramló pénzfolyamokat, hogy Isten ígé szerint mindezek hozzám jöjjenek az Úr szolgálatára. Pénz engedelmeskedsz, és hozzám jössz Jézus Szent nevében, gazdagság bővölködés, világgazdagsága, sötétség kincsé, rejtek helyek gazdagsága, engedelmeskedtek is hozzám jöttek Jézus nevében. Bocsánat, nem akarom nevetségessé tenni, de vannak, akik ezt komolyan gondolják, hogy ez jelenti az Isten királyságát, vagy hogy ez most számunkra Isten királysága, hogy megnyitom a zsebemet, és akkor majd folyik oda a pénzfolyam. Nem sok időt akarok ezzel tölteni, de hát elég egyértelműen Jézus nem erről beszélt, hanem arról beszélt, hogy ezen a világon nyomorúságotok lesz. Ezt János 16:33-ban mondta, és határozottan megmondta a tanítványainak Máté 6:19-21-ben, hogy ne gyűjtsetek magatokat, kincseket a földön. Tehát ez a fajta imádság, nem is tudom, hogy lehet egyáltalán imádságnak nevezni, ez teljesen ellentétes azzal, amit Jézus mondott. És vannak emberek, akik egészen mást gondolnak a királyságról, mint amit Jézus gondolt az ő királyságáról, mert elvileg az ő királyságáról van szó, nem? Na nézzük meg, hogy először is azt, hogy kik akkor ennek a királyságnak a hirdetői, és utána visszatérünk arra, hogy mit is hirdetnek. Első Péter levelében, második fejezet 9-től 10. vers ezt mondja. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek a hatalmas tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalmat nyertetek. Tehát itt olyan emberekről beszél, olyan emberekhez beszél Péter, akiknek azt mondja, hogy hirdetniük kell az Isten hatalmas tetteit. Tehát itt vannak a hirdetők. Kik ezek a hirdetők? Ti. Így van, ez a ti, ez ki, hát lehet, hogy itt apostolokhoz szól, vagy evangélistákhoz. Kikhez szól Péter? Mindenkinek? Mindenkinek, akik egykor nem nép voltatok, most pedig irgalmat nyertetek. Tehát mindenki, aki kegyelmet nyert, az hirdető. Annak hirdetnie kell az Isten hatalmas tetteit. Na de akkor Isten mely tetteit kell bemutatnunk, vagy hirdetnünk? Ez a következő kérdés. Mert hát a Biblia az egy elég vastag könyv, elég sok Isten tette le van benne írva. Mi az, amit hirdetnünk kell? Ezt a kérdést fogjuk most megvizsgálni alaposan. Először az evangéliumából, János evangéliumából, 13. fejezetből szeretnék olvasni egy igét, 34. 35. verset. Ezt Jézus mondja: új parancsolatot adok nektek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Tehát Jézus azt mondja, hogy itt a megismerés az emberek által, tehát ez a mindenki, ez nem a keresztényekre vonatkozik, hanem általában a világra, minden emberre. És egy ismeretet szereznek valahonnan ezek az emberek, tőlünk. De konkrétan miből szereznek ismeretet? Azt mondja, hogy ha szeretitek egymást. Na nézzük meg, hogy ezt nem csak belemagyaráztuk, hanem tényleg erről beszél a Biblia. János első levelében elég sokat beszél erről a témáról. 4. fejezet, 7. 8. versét olvasom. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. Tehát amikor arról olvasunk, hogy az Isten hatalmas tetteit kell hirdetni, akkor van egy nagyon érdekes dolog, amit összeköt a Szentírás az Isten ismeretével. Azt mondja, hogy kétféle ember van, az egyik, aki ismeri Istent, a másik, aki nem ismeri Istent. Tehát amikor arról gondolkodunk, hogy milyen az Isten, vagy ismerni Istent, akkor nagyon sok mindenre gondolhat az ember a Bibliából. Ki Isten? Mondjuk az, aki a Sinai hegyen leszállt, aki kihozta Egyiptomból a népet sok csoda, meg jel által, megmutatta az ő hatalmát, az, aki mondjuk Jézus Krisztus által gyógyított, meg ördögöket űzött. Kicsoda Isten? Tehát amikor arról van szó, hogy bemutatni Istent, akkor a legelemibb, a leglényegibb dolog az Isten bemutatásával kapcsolatban az az ő szeretete. És ez az Isten ismeretnek a lényege. Mert azt mondja, hogy aki ismeri Istent, az szeret. Aki nem szeret, nem ismeri Istent. Tehát az Isten ismeretének lényege az a szeretet. És éppen ezért a jó hír, az evangélium, az nem is szólhat semmi másról, csak Isten szeretetéről. Az ő szeretet jelleméről. Szeretném ezt a pontot megerősíteni még más igékkel is. Húsás 4. fejezetében, első vers ezt mondja: halljátok meg az Úr beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a föld lakóival, mert nincs igazság, nincs szeretet, és nincs Isten ismeret a földön. Tehát amikor Isten arról beszél, hogy az emberek el vannak tévejedve, nem jól élnek, nincsenek megtérve, mondhatnánk így is, akkor arról beszél, hogy nincs Isten ismeret, és nincs szeretet. Márpedig épp az előbb olvastuk János leveléből, hogy mindaz, aki szeret, Istentől született, és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent. Tehát az Isten ismeret és a szeretet az ugyanaz. Elválaszthatatlan ez a két dolog egymástól. Aki nem szeret, az nem ismeri Istent. Aki szeret, az ismeri Istent. Úgyhogy amikor az evangélium hirdetéséről beszélünk, meg evangelizálásról beszélünk, sokan ez alatt ismeretterjesztést értenek. És azt gondolják, hogy ha tartanak egy ismeretterjesztő előadást, akkor ezzel evangelizálnak. Pedig az ige azt mondja, hogy az Isten ismerete az maga a szeretet. És erről is van profécia, hogy igen, meg fog történni ez a helyes ismeretterjesztés, a helyes evangélium hirdetés, és Habakuk könyve 2. fejezet 14. vers azt mondja, hogy majd megtelik a föld az Úr dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert a víz betölti. Tehát igen, lesz egy idő, amikor az Úr dicsőségének, az ő szeretet jellemének az ismeretével fog megtelni a föld, amikor ez nyilvánvaló lesz az egész világ előtt, az Istennek a szeretet jelleme. De Jézus megmondta, hogy ez hogyan történik meg. Ismét idézném János 13.35-öt. Arról ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Tehát az igazi ismeretterjesztés, az Isten ismeret, valódi és hiteles terjesztése az ezáltal valósul meg. Arról ismeri meg mindenki, ez egy ismeret terjesztés. Ha szeretitek egymást. Más szóval úgy is mondhatnám, hogy az evangélium hirdetése azonos Isten szeretetének bemutatásával. Ugyanaz. Nem lehet evangéliumot hirdetni Isten szeretetének bemutatása nélkül, és aki bemutatja Isten szeretetét, az már az evangéliumot hirdeti. Valójában ez minden szellemtől született embernek a szolgálata. János evangélium a 20. fejezetéből olvasnék 3 igeverset, pontosítva 21-től 23. versig. Jézus, mielőtt a tanítványaitól elbúcsúzott, ezt mondta nekik. Majd ismét azt mondta nekik Jézus, békesség nektek, ahogy engem elküldött az Atya, én is úgy küldelek el titeket. Ezt mondva rájuk lehelt, és így szólt. Vegyetek szent szellemet, akiknek bűneit megbocsátjátok, azok bocsánatot nyernek, akikét megtartjátok, azoké megmaradnak. Nem tudom, gondolkodtatok-e már ezen az igeversen, majd még vissza fogunk erre térni. De hogyha csak úgy felületesen olvasjuk, akkor még akár megbotránkoztató is lehet. Hát akkor most Jézus ezzel tényleg megalapított valamilyen gyóntató intézményt, vagy ilyesmit, amikor a papok úgymond meggyónnak a papnak, és akkor feloldozást nyer, vagy éppen nem nyer feloldozást valaki a bűne alól. Erről beszél itt Jézus? Nagyon érdekes, hogy Jézus összekapcsolja ezt a parancs, ígéret, feladat. Nem is tudom, minek nevezzem ezt, hogy akinek bűneit megbocsátjátok. Ez gyálítás. De összekapcsolja azzal, hogy elküldi őket, és Szent Szellemből részesíti őket. Összekapcsolja ezt a megbocsátással. És azzal kezdi, hogy békesség nektek. Ha elolvassuk az új szövetséget, azért Jézus nem dobálózott annyit ezzel a kifejezéssel, hogy békesség nektek. Annak ellenére, hogy ez egy gyakori kifejezés volt, nem olvasunk sokszor a Bibliában, hogy ő ezt Nincs annyiszor feljegyző, hogy ezt használta volna. De hogyha megnézzük azt, hogy mi Krisztus királyságának a lényege, akkor világosabbá válik ez a kijelentés is. Ézsaiás könyvéből 9. fejezet 6.-7. versét olvasom, ezt a jól ismert proféciát Jézus Krisztus béke országáról, mi így szól. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, és az uralom az ő vállán lesz. Így nevezik, csodálatos tanácsadó, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, mert fölemeli és megerősíti azt jogosság és igazság által, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete teszi ezt. Figyeljük meg, hogy hogyan jellemzi Jézus Krisztus királyságát ez az ige. Mi az ő uralkodásának a legfőbb jellemzője? Egyrészt őt, mint fejedelmet, mint királyt, békesség fejedelmének nevezi, és az uralmával kapcsolatban is a békét emeli ki. Azt mondja, hogy a békéjének nem lesz vége. És valójában Isten királysága a megbékélésről szól. Nézzük, hogy hogyan beszél erről Pál apostol 2. Korintus levél 5. fejezet 19-20. versében. Ezt mondja, mivel Isten az, aki Krisztusban megbékeltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik bűneiket, és ránk bízta a békeltetés igéjét. Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel. Tehát itt arról beszél Pál, hogy Isten Krisztusban megbékeltette magával a világot. Tehát Krisztus béke országa az elkezdődött. És ez az ország, ugye tudjuk, hogy hol van, ezt olvastuk az előbb, bennünk van, ti bennetek van, azokban van, akik szellemtől születtek. És azt mondja, hogy ránk bízta a békéltetés igéjét. Vagyis ez az, amit hirdetni kell. A békéltetést, a megbékélést. Azt, hogy nagyon érdekes, hogy fogalmaz, Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne általunk. Tehát az Isten mond az embereknek valamit. Mi az, amit mond Isten az embereknek? Az, hogy béküljenek meg Istennel. Hogy az Isten békét akar kötni. Hogy az Isten nem haragszik. Hogy az Isten szeret. Hogy az Isten nem tulajdonítja nekik a bűneiket. Kinek nem tulajdonítja a bűneiket? Akik megbékeltek vele? Azt mondja, hogy Krisztusban megbékeltette magával a világot, nem tulajdonítva nekik bűneiket. Ki az a nekik? A világ. Szerintetek tudja ezt a világ? Nem tudja ezt a világ. Akik egyáltalán gondolkodnak Istenről, általában az ellenkezőjét gondolják, sokszor sajnos még a keresztények is, pedig ez az, amit Isten ránk bízott, hogy ezt valaki mondja el az embereknek, hogy meg vannak bocsátva a bűneik. Hogy Isten nem haragszik rájuk. Ki fogja ezt elmondani nekik? Ha nem azok, akikre rábízta. Még egy igét szeretnék felolvasni, pontosabban kettőt, arról, hogy kik azok, akik elmondják ezt az üzenetet. Ezt a béke országnak ezt az üzenetét. Nyilván azok, akik benne vannak ebben a béke országban. Mert nagykövetté senki nem lehet, csak az, aki egy adott országnak a polgára. Tehát én nem lehetnék amerikai nagykövet, mert nem vagyok amerikai. Meg nagyon sok más. Én legfeljebb magyar nagykövet lehetnék, mert magyar polgár vagyok. És ugyanígy csak az lehet Isten országának a követe, aki beleszületik ebbe az országba. Erről beszél Jézus János 3. fejezet 5. versében, pontosítva olvasom. Jézus azt felelte, bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől és szellemtől, nem mehet be az Isten országába. Tehát nem lehetsz annak az országnak a polgára, csak akkor, hogyha víztől és szellemtől születtél. Akkor tudod hirdetni az Isten béke üzenetét, az Isten szeretetének az üzenetét hitelesen, hogyha bementél ebbe az országba, hogyha magad is ennek az országnak a polgárává lettél. Anélkül lehet ismeretet terjeszteni, meg sok mindent lehet csinálni, de békéltetni igazából nem lehet. Mert csak az mehet be Isten országába, aki víztől és szellemtől születik. És Jézus pont ezt mondta az ő tanítványainak is, mielőtt elvitetett volna a mennybe. Apostolok cselekedetei első fejezet 8. versében ezt olvassuk, pontosítva olvasom. De erőt kaptok, amikor a Szent Szellem eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, és a föld legvégső határáig. Tehát Jézus nem küldte ki az ő tanítványait addig, hogy az evangéliumot hirdessék, amíg ők maguk nem mentek be Isten országába. De amikor eljött a Szent Szellem, amikor újjászülettek szellemtől, és már bent voltak Isten országában, onnantól kezdve Jézus tanúivá lettek. Jeruzsálemben, Júdában, Samáriában, és a föld legvégső határáig. És ez az elhívás, ez most is ugyanúgy érvényes, és most is ugyanúgy ezek a feltételek. Hogyan lehet tanúskodni Jézusról? Néhány kiemelkedő példát olvasunk a Bibliában. Nem tudom az összeset idehozni, úgyhogy csak egyet választottam ki. Apostolok cselekedetei 6. fejezet 5. és 8. versét olvasom pontosítva. Tetszett ez a beszéd az egész sokaságnak, és kiválasztották Istvánt, aki hittel és Szent Szellemmel teljes férfi volt, Fülöpöt, Prokhoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Nikolaoszt, aki antiókiai prozelita volt. István pedig kegyelemmel és erővel teljesen nagy csodákat és jeleket tett a nép között. Nagyon érdekes, hogy mivel kapcsolja össze a Biblia ezt a hatékony evangélium hirdetést, amit jelek és csodák kísértek. Ugye Istvánnal kapcsolatban 4 dolgot emel ki. Először is azt, hogy hittel és Szent Szellemmel teljes volt, tehát az első 2. Másodszor pedig azt mondja, hogy kegyelemmel és erővel volt teljes. Tehát úgy tűnik, hogy ezek a dolgok, a hit, a Szent Szellem, a kegyelem, az erő, ezek úgy kéz a kézben járnak. Majd még fogunk erről olvasni. És azért az is látszik, hogy nem mindenki volt ebben a szituációban. Tehát van valami oka annak, hogy először is ezt a 7 választották ki, akik eleve hittel és Szent Szellemmel voltak teljesek. Ami azt jelenti, hogy nem mindenki volt ilyen mértékben teljes. És még ezeken belül is István különleges volt. Nem véletlen, hogy őt szúrták ki, és őt akarták előállítani, és bíróság elé citálták, és utána meg is ölték. Tehát volt valami különleges ő benne, amit az ige ezekkel a szavakkal fejez ki, hogy hit, Szent Szellem, kegyelem, erő. Ezek most így első megközelítésben elég kézzel foghatatlanok. Elérhetetlennek tűnnek. Hogy lehet ide eljutni? Hát ő ott sem volt mindenki István, nekünk még annyi esélyünk sincs ránézésre. De a Biblia arról beszél, hogy ezekben a dolgokban igenis lehet növekedni. Például Efézus levél 3. fejezet 17-19. Verséig ezt mondja, hogy Krisztus lakjon hit által a szívetekben, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy képesek legyetek megérteni minden szenttel együtt, hogy mi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység, és megismerjétek Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy így beteljesedjetek az Isten egész teljességéig. Szerintetek István, ő közel járt ez a teljességhez? Most eljutott, vagy csak közel járt, ezen most nem vitatkozunk. De ha valaki közel járt, akkor azt gondolhatjuk talán, hogy István ő valószínűleg közel járt hozzá, ehhez a teljességhez. És azt mondja Pál, hogy ebbe a teljességbe, ebben be tudunk teljesedni. Tehát ide el lehet valahogy jutni, és hogyan lehet ide eljutni? Hogyan lehet erre a teljességre eljutni? Így van. Tehát hitáltal is, azt mondja, hogy a szeretetben meggyökerezve. Azért tartom ezt fontosnak, mert amikor evangélium hirdetésről beszélünk, és már túljutunk azon a ponton, hogy akkor nem ismeretterjesztésről van szó, meg nem az a, ami meggyőzi a világot, hogy akkor hány könyvet osztunk szét, meg hány előadást tartottunk meg, hány evangelizációs hadjáratot tudtunk kipipálni, vagy hány ajtóhoz kopogtattunk be. Amikor már nem ezekről a statisztikákról szól, hanem valaki Isten erejét várja, azokat a megnyilvánulásokat várja, amik kísérték az apostoli időkben is az evangéliumot, amit Istvánnál is látunk, hogy nagy jelekkel, csodákkal tett bizonyságot az evangéliumról, és ennek visszhangja volt. Ez nem múlt el következmények nélkül. És hogyha ezt a teljességet vágyjuk, nyilván ezt lehet többféleképpen is megközelíteni. Vannak olyan közösség, akik ezt úgy közelítik meg, hogy, mint amit fel is olvastam, hogy ide veled. És akkor úgy be akarják zsebelni Isten áldásait. De a Biblia azt mondja, hogy ha valaki el akar jutni Isten teljességéig, be akar vele teljesedni, és azt akarja, hogy Isten teljes mértékben tudja őt használni, és bemutatni rajta keresztül önmagát, annak van egy útja. És ez az út, ez a szeretet. Azt mondja, hogy a szeretetben meggyökerezve és megalapozva, hogy a Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetének megismerése az, ami által beteljesedhetünk az Isten egész teljességéig. Úgyhogy, ha Istvánról ilyeneket olvasunk, hogy kegyelemmel, hittel, Szent Szellemmel teljes volt, és erővel is, erő kísérte, az azért volt, mert István, ő jobban ismerte a szeretetet, mint a többiek. És valójában ennél feljebb nincs az örökkévalóságban sem. Tehát a szeretetnél magasabb csúcs nincs az örökkévalóságban sem. Nézzük meg, mit mond Pál erről. 1 Korintus 13-ban beszél nagyon hosszan a szeretetről. Most csak a 8. verset olvasom fel, hogy kifejezetten ezekről a megnyilvánulásokról beszél. A szeretet soha nem fogy el, de legyenek bár prófétálások, eltöröltetnek, vagy akár nyelveken szólás, megszűnik, vagy akár ismeret, eltöröltetik. Hát, hogyha valaki azt gondolja, hogy hát, hogy akkor tűzzük ki célul, hogy akkor most mindenki legyen próféta, mert az tök jó dolog, vagy vannak egyházak, ahol ez az alap, hogyha valaki keresztény, az azzal jár, hogy ő nyelveken szól. Máshol meg azt hangsúlyozzák, hogy az a tuti, aki előadássorozatokat tud lenyomni vég nélkül. És nagy az ismeretben, azt mondja, hogy figyeljetek, ez mind semmi. Az örökkévalóság mérlegén ezek nem létező dolgok. Ezek el fognak töröltetni. Egyetlen egy dolog van, ami örökké megmarad, és ez a szeretet. A szeretet soha nem fogy el, a szeretet soha nem múlik el. A szeretet nem egy csalétek, amivel be lehet csalogatni az embereket az egyházba. Hogy mutatunk nekik egy kis szeretetet, dobunk nekik egy kis koncot, és akkor majd bejönnek, és akkor majd utána megkapják a kemény eledelt, majd utána megkapják, hogy ezt tedd, azt tedd, így kell viselkedni, úgy kell öltözködni, stb. A szeretet nem csali, a szeretet a lényeg, És nem csak most, ezen a földön, hanem az örök kivalóságban is ez a lényeg. Ezért mondja azt János, hogy aki nem szeret, az nem ismeri Istent, az nem értette meg a lényeget. Az semmit nem ért. Mert a szeretet Isten lényege. Azt mondja János, Isten szeretet. Ez az ő jellemének a leglényegesebb leírása, vagy a leglényegre törőbb leírása, hogy Isten szeretet. És nem csak ő maga a szeretet, hanem minden életforma, amit ő alkotott, ebben nyer értelmet, a szeretetben. Ezért van az, hogy a szeretet fog megmaradni az örökké valóságban is. És szeretném kihangsúlyozni, sokat beszéltem a szeretetről, de főleg a mai világban ez egy nagyon kiüresített fogalom. Nagyon sokan beszélnek a mai világban szeretetről, aminek köze sincs az isteni szeretethez. Tehát ezért mondom, hogy valójában az Isten ismerete és a szeretet az elválaszthatatlan egymástól. Nem lehet igazán szeretni Isten helyes ismerete nélkül, és nem lehet helyesen ismerni Istent igazi szeretet nélkül. És nagyon sok minden, amire a világban rámondják, hogy hát, hogy szeretet, meg így szeretlek, úgy szeretlek, az nem, egyáltalán nem szeretet. Köze nincs a szeretethez. Legfeljebb hormonális működés, vagy világi kívánság. De szeretnék visszatérni ide, erre az igére, amit Jézus mondott az ő tanítványainak, hogy vegyetek Szent Szellemet, amikor elküldte az ő tanítványait, hogy azt mondja, hogy ugyanúgy elküldelek titeket, mint hogy engem küldött az Atya. És ezt bízta rájuk, hogy bocsássák meg az emberek bűneit. Nem értettétek rosszul, még egyszer elmondom. Ezt bízta rájuk, hogy bocsássák meg az emberek bűneit. És ezt ő komolyan gondolta, hogy az emberek tudják meg azt, hogy az Isten visszavárja őket a szeretett közösségbe feltétel nélkül. Nincs majd, ha jobb leszel, ha bemutatod azt, hogy te már megjavultál, visszavárja őket úgy, ahogy vannak. És azt mondta az ő tanítványainak, hogy békítsétek meg az embereket. Mondjátok el nekik, hogy az Isten szeretet, és visszavárja őket ebbe a szeretet közösségbe, hogy semmi akadály nincs köztük és Isten között. Isten félretette az akadályt az útból, nem tulajdonítja nekik a bűneiket. Ugye Korintus levélben ezt olvastuk. Hogyan tudjuk ezt hitelesen képviselni, ezt az üzenetet? Talán ez a legnagyobb kérdés. Ugye arról már beszéltem, hogy pusztán ismeretterjesztő előadásokkal nem lehet a szeretetet bemutatni. Viszont azt írja Róma levél 5. fejezet 5. verse, pontosítva olvasom, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk adott Szent Szellem által. Hát ez egy fantasztikus dolog, nem? Hát akkor, hogyha az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe, akkor kész, akkor ott van. Nem? Szóval nagyon érdekes, hogy Efézus 5.18-ban pedig azt mondja, a bortól meg ne részegedjetek, mert abban az üllöttség van, hanem teljesedjetek be szellemmel. Nincs itt ellentmondása között a két igevers között? Igen. Tehát, hogy most akkor bennünk van, akkor most már betöltött, ott van kitöltetett, ott van bennünk a teljesség, vagy pedig még ezután kell beteljesednünk. És azért Efézus levelet keresztényeknek írta. Akik el vannak pecsételve a Szent Szellemmel, ilyeneket mond Efézusiaknak. Most akkor hogy van ez? Melyik az igaz? Mind a kettő igaz. Az a problémánk, hogy ugye ez a szívünkbe kitöltetett, ami szellemünkbe kitöltetett az Isten szeretete, de a testünkbe, meg a lelkünkbe, az érzéseinkbe, a gondolatainkba nem. Ezt nem mondja az ige, hogy a gondolatainkba töltötte volna az Isten szeretetét, vagy az érzéseinket betöltötte volna az Isten szeretetét. Nem. A szívünkbe töltötte. Onnan ki kell jönnie neki. És amikor arról beszél az ige, hogy teljesedjetek be szellemmel, akkor nem a szívünkről beszél, hanem az összes többi részünkről. Az egész életünkről. Az érzéseink, a gondolataink, a viselkedésünk, a megnyilvánulásaink, hogy az egész életünk teljen be szellemmel, kerüljön Isten szellemének uralma alá, és legyen teljes szeretettel. Tehát ez a két igevers nincs ellentétben egymással. Az Isten teljes szeretetét megkaptuk a szívünkbe, a szellemünkbe, de ezt kell, hogy a teljes életünkbe is kinyilvánítsuk, hogy ezt megtanuljuk, hogyan tudjuk minden egyes helyzetben kinyilvánítani. Mindenek előtt együtt kell működnünk Istennel, hogy ez megvalósuljon. Erről beszél Pál 2 Korintus 6.1-ben, mint vele együtt munkálkodók, intünk is titeket, hogy ne vegyétek hiába Isten kegyelmét. Tehát az Isten kegyelmét vettük. Ugye erről beszél Róma 5.5, hogy az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe. Teljesek vagyunk az Isten szeretetével. Teljesek vagyunk az Isten kegyelmével, mert vettük azt a szívünkben. De az életünkben, a megnyilvánulásainkban, ahhoz, hogy ez valóság legyen, és az emberek is meglássák rajtunk, ne csak mi tudjuk azt, meg Isten, ahhoz együtt kell vele munkálkodnunk. Hogy ez ne legyen hiába való, egy ilyen elrejtett kincs maradjon, hanem hogy Jézus mondja, hogy lássák az emberek a ti világosságotokat. Hogyan valósulhat ez meg? Efézus 5. fejezet 18-20. Versében ezt mondja, a bortól meg ne részegedjetek, mert abban züllöttség van, hanem teljesedjetek be szellemmel. Hogyan? Beszélgessetek egymást között zsoltárokban, dicséretekben, szellemi énekekben. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, mindenkor mindenért hálát adva, ami Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának. De a kérdés az, hogy akarsz-e betelni Szent Szellemmel? Akarod, hogy az egész életedet betöltse, és az nyilvánuljon meg belőled? Krisztus szelleme, Krisztus szeretete. Pál mond egy nagyon praktikus tanácsot. Beszélgessetek egymás között zsoltárokban. Mondjátok el egymásnak a tapasztalataitokat. Hallottam már olyat sajnos, hogy gyülekezetben valaki elmondja a tapasztalatát, és a többiek pedig fanyalognak rajta. Én ezt tragikusnak tartom, amikor nem tudnak a másik ember tapasztalatának örülni, és nem arra bátorítja őket, hogy én is tapasztalatot szerezzek Istennel, hanem irigykednek amiatt, hogy ő nekik nincsen, és ő meg hogy merészel. Ez tragikus. Így nem lehet növekedni. De a tapasztalatok megosztása, hogyha zsoltárokat mondunk egymást, nem a Dávid zsoltárairól van szó, hanem a zsoltárok mind tapasztalatok voltak. Dávid zsoltárai mind egy-egy tapasztalat Istennel. Hát beszéljünk egymásnak a tapasztalatainkról, az Istennel szerzett tapasztalatokról, mert azok megerősítenek, felbátorítanak. Nyilván, hogyha jól állunk hozzá. Tudjunk örülni a másikkal, és buzduljunk fel egymás hite által. Azt mondja, hogy dicséretekben, szellemi énekekben. Talán erről majd egy külön előadást is fogok tartani az éneknek a hatalmáról. Fel sem fogjuk azt, hogy mekkora erő van az énekben. Nem csak a beszédben, hanem az énekben is. És igenis, lehet jól használni az éneket. Annak ellenére, hogy Sátán kiforgatta teljesen a mai világban a zenét, és szinte teljesen az ő gonosz céljainak a megvalósítására állította szolgálatba a zenét. Igenis, van olyan zene, van olyan ének, dicséret, szellemi ének, ami épít, ami azt szolgálja, hogy az ember szellemmel teljesedjen be, ami felfelé emel, nem pedig lehúz és testivé tesz. Azt mondja, hogy énekeljetek is, mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak. Lehet, hogy nem tudsz mindig énekelni hangosan, de a szívedben tudsz. A szívedben mindig tudsz Istennel kommunikálni. Azt mondja, hogy mindenkor mindenért hálát adva, ápolj hálás lelkületet magadban Isten felé. Elmélkedj az ő áldásairól, az ő ajándékairól, az ő ígéreteiről. Dicsérd őt ezek miatt. Ha nem tudod éppen szóban, mert nem tudunk mindig szóban, akkor szívetekben. Azt mondja Pál, hogy ez az útja annak, hogy beteljesedjünk a szellemmel, hogyha foglalkozunk vele, hogyha Isten jóságán, az ő szeretetén elmélkedünk, erről beszélünk, erről énekelünk, ezzel töltjük meg a gondolatainkat és az érzéseinket, valójában lecsupaszítva, erről van itt szó. Mert az Isten a szellemünket tölti meg az ő szeretetével, a gondolatainkat és az érzéseinket, azokat nekünk kell megtölteni Isten szeretetével, és itt vannak az eszközök rá. Kérdés, hogy akarjuk-e, és hogy tesszük-e. Rajtunk múlik. Ez a különbség azok között, akik teljesek Isten szellemével, mint mondjuk egy István, vagy egy Fülöp, akikről ezt írja a Biblia, és azok között, akik még nem. Mert ők még ezt nem tették meg, nem töltötték be az egész gondolkodásukat és az egész belső világukat az Isten szeretetével. De még megteheti, bárki, amíg él. Ezt mondja Júdás levelében, első fejezet, csak egy fejezet van, 20. vers. Ti pedig, szeretteim, épüljetek szentséges hitetekben, imádkozzatok a Szent Szellem által. Hát ez egy másik fájó pont a keresztények életében, akár egyénileg, akár közösségileg is, hogy nagyon-nagyon kevésszer hallani Szent Szellem általi imádságokat. Olyan imádságok, amik nem csak a szokásos verkli, hanem igazán Isten szívéből jövő imádságok. Amikor az ember az Isten szemével látja magát és a környezetét, és azon szükségek mentén tud imádkozni. Nem a saját elgondolása szerint, vagy a saját vélt elképzelése szerint, hanem, hát úgy tudnám mondani, hogy ihletve, szellemtől ihletve imádkozik valaki. Ugye erre olvasunk egy nagyon érzékletes példát Apostolok cselekedetei 4. fejezetében, amikor Pétert és Jánost megfenyegették, hogy ne imádkozzanak, hogy ne prédikáljanak Jézus nevében, akkor ők visszamentek az övéikhez, és elmondták, hogy mi történt, és ezt olvassuk 24. versben, hogy ahogy ezt meghallották, egy szívvel, lélekkel felemelték szavukat Istenhez. És most kihagyom az imájukat, érdemes elolvasni, nagyon szép, és nagyon látszik az, hogy ők az ígére hivatkoztak, az ígéretekre hivatkoztak, és Isten szemével látták a dolgokat. És ennek az volt az eredménye, amiről 29. 31. versben olvasunk. Ez volt a közül kérésüknek a vége. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te igédet. Nyújts ki kezedet gyógyításra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Miután könyörögtek, megrendült az a hely, ahol összejöttek, és beteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és az Isten igéjét bátran hirdették. Ki az, aki szeretne ilyen tapasztalatban részesülni? Ámen. Én is. Ez egy szellemtől ihletett imádság volt, ami által valóban épültek a hitben, és olyannyira felépültek a hitben, hogy azt olvassuk, hogy megrendült a hely, beteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és bátran hirdették az igét. És hogyha tovább olvassuk, azt látjuk, hogy tényleg sok jel és csoda történt általuk. Tehát az Isten szeretetében felépülni, és a hitben felépülni imádság által is lehet, de nem akármilyen imádságról beszél, hanem Szent Szellemben való imádságról. Amikor az ember ráhangolódik Isten akaratára. Erről most nem hoztam azt az igét, Róma levélben beszél erről Pál, hogy a szellem is segítségére van a mi erőtlenségünknek, és tulajdonképpen azt mondja Pál, hogy segít abban, hogy tudjuk, hogy mit kell kérnünk, hogy hogyan kell kérnünk, mert mi azt nem tudjuk magunktól. Isten szerint esedezik a szentekért. Tudja, hogy mi az Isten gondolata. Tehát nekünk rá kell hangolódnunk az Istennek a gondolatára, és ez egy ilyen imádság volt, amikor ráhangolódtak az Isten gondolatára, és Pál apostol azt mondja, hogy imádkozom szellemmel, és imádkozom értelemmel is. Magyarul ráhangolódtam az Istennek a gondolatára, az ő akaratára, szándékaira, érzéseire, és azt szerint kérek, és az működik. Csak egy nagyon rövid személyes tapasztalatot hadd osszak meg veletek ezzel kapcsolatban. Egy alkalom, amikor egy testvérnő beteg volt, és meglátogattam egy alkalommal, és éppen akkor is láthatóan szenvedett, próbálta palástolni, és úgy megindult érte a szívem, hogy szeretnék rajta segíteni, de éreztem azt, hogy nem megy. Nem tudom, hogy mit imádkozzak érte. Ott elmondtam egy imát, vagy imádkoztunk együtt, de nem, semmi nem működött. És akkor utána otthon úgy több héten keresztül ezt úgy kitűztem célul, hogy én imádkozni fogok ezért is. És ezt tűztem ki célul, hogy az Isten szemével tudjak látni, hogy Isten szemével tudjam őt látni, és úgy tudjak szeretni, ahogy Isten szeret. És ez egy utólag, most azt tudom mondani, ez egy kifizetődő befektetés volt, mert nem tudom nektek elmagyarázni, ezt át lehet élni, de amikor így imádkozik az ember, nem csak mondja a kéréseit rutinszerűen, hanem Istenre próbál ráhangolódni. Megváltozik az emberben az egész gondolkodása, érzésvilága, másként kezdi látni a dolgokat. És ez nem azt jelenti, hogy akkor eddig nem volt szánalom bennem irányában, most meg volt. Nem lehet ezt szavakkal leírni. De igenis, amiről Júdás beszél, hogy a szent hitben lehet épülni ezáltal, ez egy valóság. Ezt könnyebb megtapasztalni, mint elmondani. De a dolognak az lett a vége, hogy egy ilyen alkalom után, miután imádkoztam magamban ezért a dologért, utána találkoztunk egy alkalommal, akkor is nagyon szenvedett, és akkor úgy felindította az Isten szelleme, hogy imádkozzunk érte. És mikor imádkoztunk érte, elmúltak a panaszai. És számomra ez egy nagy tanulság volt, hogy igenis fel lehet épülni a hitben, de nem úgy, hogy a hitre, meg a gyógyulásra, meg ezekre koncentrálunk, hanem Isten szeretetére. Isten szeretete által lehet felépülni, és az imádságban is változtatni kell a gyakorlaton, hogyha épülni akarunk. Egy másik pontot szeretnék még kiemelni, visszatérve az evangélium hirdetés témájára. Az apostoloknál akkor volt a legnagyobb erő, amikor egyek voltak, amikor az Isten szeretete hatalmas mértékben megnyilvánult általuk. Apostolok cselekedetei egy 4. fejezet, 32.-33. versében ezt olvassuk róluk, hogy a hívők sokaságának pedig szíve, lelke egy volt, és vagyonából senki semmit nem mondott magáénak, hanem mindenük közös volt. Az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt mindnyájukon. Ugye Istvánnal kapcsolatban beszéltünk arról, hogy hit, Szent Szellem, kegyelem, erő. Ezeket említette Istvánnal kapcsolatban, ami magyarázatot ad, hogy miért történt rajta keresztül annyi csoda. És itt ugyanezeket mondja, nagy erő, kegyelem. Ugye egy pár verssel korábban, amit felolvastunk, hogy beteljesedtek Szent Szellemmel. Viszont itt, És ugyanúgy az előző igeversben egy másik dolgot mond. Szíve, lelke egy volt. Nézzük csak meg. Na hát, itt is ugyanaz történt. Egy szívvel, lélekkel voltak. Nem lehet kikerülni a szeretetet. Van egy hely, ahol Pál apostol azt mondja, hogy a szeretet által munkálkodó hit. Tehát a hitnek a szeretet az üzemanyaga. Hogyha kifogysz az üzemanyagból, nem megy sehová. Ez egy érdekes gondolat, amin érdemes elgondolkodni. A szeretet nem feltétele, hanem a témája Isten erejének. Sokan úgy gondolják, hogy hát, hogy az Isten ereje az ilyen eszköz, vagy valami, amit fel lehet használni. Mások úgy gondolják, hogy hát, hogy majd, hogyha eljutunk a szeretetre, meg olyan szeretet lesz közöttünk, akkor Isten majd ad erőt ahhoz, hogy az ismeretterjesztő előadásaink egy kicsit hatékonyabbak legyenek. De hadd mondjam el, hogy azokból, amiket eddig olvastunk, az derül ki, hogy a szeretet az nem egy ilyen mellékes csomag, hanem az a lényeg. Nem, a szeretet az nem... Ha van szeretet, akkor ezt és ezt csinálom, vagy bizonyítom, vagy akármi. A szeretet a téma, a szeretet a lényeg. Az Isten a szeretetet akarja bizonyítani, nem pedig szeretettel akar valami mást bizonyítani. Nem tudom, értjük-e a különbséget. Mert sokszor hajlamosak vagyunk arra keresztényként is, hogy valamit bizonyítani akarunk. Valami ismeretet, valami eszmét, valami információt akarunk átadni embereknek, vagy valamilyen viselkedést akarunk elérni embereknél, és ehhez úgymond vagy adunk szeretetet, vagy nem adunk szeretetet, vagy azt gondoljuk, hogy majd az Isten akkor fog jobban segíteni minket az információ átadásban, hogyha jobban szeretjük egymást. De pont ez a lényeg, hogy nem ez a lényeg. Maga a szeretet a lényeg, nem az információ. És amikor van szeretet, akkor jön az összes többi. Ezen érdemes elgondolkodni. Jakab levelében beszél erről a problémáról, hogy miért nem működnek egyes gyülekezetekben dolgok. Az Isten ereje miért nem működik. Jakab 4-ben, 2.-3. versben ezt írja Jakab. Kívántok valamit, és nem kapjátok meg. Öltök, és irigykedtek, és nem nyeritek el. Harcoltok, és háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert rosszul kéritek. Csak azért, hogy élvezeteitekre fordítsátok. Ez egy nagyon megrendítő kijelentés, ami egy szeretethiányos állapotról beszél, és azt mutatja meg, hogy ilyen állapotban az ember nem kap semmit. Lehetnek kérései, el is mondhatja a kéréseit, de nem kapja meg. Mert nem jól kéri, de nem a kérés nem attól jó vagy rossz, hogy fogalmazod meg, hanem hogy mi van mögötte. Én vagyok mögötte, az, hogy nekem jó legyen, gazdagság meg pénzfolyam ide a zsebembe, Vagy pedig valami másról szól. Másokról szól. Az isteni szeretetről szól. Pár verssel később, 8.-10. versben így folytatja Jakab, ez a tanácsa. Közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Megállnék itt egy pillanatra. Istennek mi a legfőbb tulajdonsága? A szeretet. Tehát amikor Istenhez közeledik valaki, akkor valójában a szeretethez közeledik. És ugye pont ez, amit itt felrúl nekik, a szeretetlenség, az önzés. Közeledjetek Istenhez. Nem Isten erejéhez kell közeledni. Nem Isten igazságszolgáltatásához kell közeledni, hanem Isten szeretetéhez. És akkor ő is közeledni fog hozzátok. Azt mondja, tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétszívűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket. Nagyon sok kereszténynek arra lenne szüksége, hogy megalázza magát az Úr előtt, hogy elismerje azt, hogy nem a szeretet vezérelte eddig a viselkedését, még csak a kéréseit sem. Azt mondja, hogy szenteljétek meg a szíveteket. Az Isten kitöltötte az ő szeretetét a mi szívünkbe. De hogyha mi nem akarjuk ezt érvényesíteni, mert a szeretet az soha nem, a bennünk lévő szeretet, az soha nem ránk árad, hanem másokra. Ez a szeretetnek a lényege, mert különben azt úgy hívjuk, hogy önzés. Az, ami rám irányul, az önzésnek hívjuk. Tehát az Isten szeretetére kell szentelnünk a szívünket, hogy azt tudjon kijönni belőlünk, hogy az hassa át az egész életünket, cselekedeteinket, és azt mondja, hogy akkor az Úr is felmagasztal titeket. Akkor lesznek ima meghallgatások, akkor lesznek jelek, csodák. Ezért fontos beteljesedni a szeretettel, mert ez az eszköze, ez az útja és ez a célja az Isten tervének, hogy ez megvalósuljon ezen a földön és az örökké valóságban is. És igen, ezért tehetünk a hétköznapi életünkben, a gyakorlatunkban is. Még egy igeverset szeretnék felolvasni, aztán kicsit rövidre fogom a szót. Egy nagyon különleges profécia van Ézsaiás könyvében, 33. fejezet, 13-tól 17. verséig, ami Isten királyságáról szól, és arról, hogy hogyan tud ez a királyság kiteljesedni. Tehát Ézsaiás 33, 13-tól 17-ig olvasom. Halljátok meg, ti távollakók, mit cselekedtem, ismerjétek meg, ti közelvalók az én hatalmamat. Megrettentek a bűnösök Sionban, félelem fogja el az istenteleneket. Ki lakhat közülünk megemésztő tűzzel, ki lakhat közülünk örökös hőséggel, aki igazságban jár és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget és kezével elhárítja és nem fogadja el a megvesztegetést, aki bedugja a fülét, hogy ne halljon vérontásról, és szemét befogja, hogy ne lásson gonoszságot. Az ilyen magasságban lakik, kőszál a bástyája, kenyerét megkapja, és vize nem fogy el. A királyt ékességében látja a szemed, és látod a tágas országot. Mindenek előtt van itt egy pont, ami különbséget tesz azok között, a vallásos emberek között, akik csak eljárnak a gyülekezetbe, és hallgatják hétről hétre az Isten tiszteleteket, és azok között, akiknek valódi kapcsolatuk van Istennel. Két kategóriáról beszél, az egyik az az istentelenek, vagy egy másik fordításban úgy, hogy képmutatók. Tehát ezek nem világi emberekről van szó, hiszen hol vannak ezek? Sionban vannak. Ezek nem pogány emberek. Ezek hívő emberek. Vagy legalábbis hívőnek tűnnek. De van egy pont, ahol ők kiperegnek. Ők ezt már nem akarják. Nem bírják elviselni. Mi az, amit nem bírnak elviselni? Ahová nem akarnak a többiek után oda menni. Mi az, amin kiakadnak? Igen, köszönöm, én is így fogalmaznám meg. Isten szentsége és szeretete. Tehát az Isten megemésztő tűz és örökös hőség, ez az Istennek a közvetlen dicsősége, és amiről tudjuk azt, az elején olvastuk, hogy az Isten szeretet. Az Isten szeretete az, ami különbséget tesz azok között, akik elfordulnak tőle, és azok között, akik teljesen birtokba veszik az Isten királyságát. Mert itt Isten királyságáról van szó. Végül. Az egész fejezetet el lehet olvasni, arról szól. És azt mondja, jellemzi ezeket, hogy ezek hogyan élnek, igazságban járnak, egyenesen beszélnek. Nagyon érdekes. Bedugja fülét, hogy ne hagyjon a vérontásról. Szemét befogja, hogy ne lásson gonoszságot. Mennyire kell megerőltetni magát az embernek ahhoz, hogy vérontásról halljon, vagy gonosz dolgokat lásson? Ki kell lépni otthonról? Szerintem még annyit se kell. Mert már jó, hogyha mondjuk nincs tévé, meg internet, meg semmi, bezsaluzod magad, befalazod magad, akkor lehet, hogy nem fogsz látni, meg hallani ilyesmit, mert lehet, hogy a szomszédnak a kiáltása akkor is eljut. De nyilván nem arról beszél ez az igevers, hogy akkor az emberek szenvedéseire zárjuk be a fülünket, meg a szemünket, meg a szívünket. Nem erről van szó. De általában, amiket mi látunk a gonoszságból, annak a legnagyobb részére semmilyen hatásunk nincsen. Tehát nem olyan gonoszságokat látunk, meg hallunk, ami ott az utcán történik előttünk is, tudunk segíteni. Nem erről van szó. Hanem arról, hogy olyasmivel töltjük a fejünket, a gondolatainkat, az érzéseinket nap mint nap, ami teljesen ellentétes Isten szeretetével. És ezeket az embereket úgy jellemzi, akik Istennel laknak az ő örökös hőségében, ugye ez a tűzoszlop, visszatérek megint erre a tűzoszlopra. Ők ott vannak a közvetlen közelében. És ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogyha minden mást kizársz az életedből. Minden bűnt, minden hamis beszédet, hazugságot, minden gonoszságot, még csak tudni se akarok róla. Érdemes meggondolni, hogy mit néz meg az ember a tévében vagy az interneten. Mert ez a kettő kizárja egymást. Az Isten jelenléte, szeretete és azoknak a gonoszságnak a befogadása. Nem fér meg. Egy fejünk van, nem tudunk kettővel gondolkodni. Nem lehetünk két szívűek, ugye Jakab erről beszél. Két szívűségről. Nem működik. De aki ennyire Isten ráhangolódik, arról azt mondja, hogy magasságban lakik. Kőszál a bástya, ugye Isten az a kőszál. A királyt ékességében látja a szemed. Ez a tapasztalat, amikor az emberben átértékelődnek a dolgok. Máshogy kezdi el Jézus Krisztus szemlélni, máshogy látja az ő céljait, az ő képességeit, hatalmát. Meg tudja ragadni az Istennek az erejét. Azt mondja, hogy látod a tágas országot. Sokszor úgy tűnik a mai keresztényekben, hogy Isten nagyon kicsi. Nagyon kicsi, olyan tehetetlen kis Istenke. De aki így él, az egészen más magasságokba emelkedik. A hite, az máshogy kezdi el látni a dolgokat, az tágasnak látja az országot, azelőtt kinyílnak a lehetőségek arra, hogy az Isten ereje megnyilvánuljon és bizonyítsa az ő szeretetét. Mert valójában erről szól. Mit tehetünk? Mit tehetünk az ügy érdekében? Ja, beszéltünk már erről, a Zsidókhoz írt levél 12. fejezet első két verse írja ezt. Azért mi is, akiket a bizonyságok így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőteret, nézzünk a hit elkezdőjére és bevégzőjére, Jézusra. Tehát vannak olyan dolgok, amiket el tudunk tenni az életünkből, amikre nem vagyunk kötelezve, hogy azokat szemléljük, hogy azokat hallgassuk, megkörnyékező bűnöket, kísértéseket félre tudunk tenni az életünkből. Senki nem kényszerít rá, hogy ide vagy oda kattintsál az interneten, vagy a tévét bekapcsoljad. Nyilván vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk elkerülni, az alól Isten megvéd. De amit el tudunk kerülni, azt tegyük meg. Nézzünk Jézusra, foglalkozzunk vele, foglalkozzunk az ő szeretetével. A Júdás leveléből, amit olvastunk, imádkozzatok Szent Szellem által, hangolódjunk rá Jézus Krisztusra, tudakozzuk meg tőle, hogy mi az, amit ő szeretne. hogyan tekint ő arra a másik emberre, akért imádkozni szeretnék. Hát ez egy Jézussal való nézés, ez nem csak annyit jelent, hogy akkor most elkezdek róla gondolkodni, hogy ő hogyan élt ezen a földön, vajon mit tenne Jézus, hanem ez egy belső ráhangolódás Jézus Krisztusra, arra a Krisztusra, aki bennem él. Meg kell tanulnunk Jézusra hagyatkozni, nap mint nap. És hogyha ezt tesszük, ha figyelünk rá, akkor ő az, aki megtanít minket szeretni. Tesztalonika levél, első levél, 4. fejezet, 9. versében ezt írja Pál. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, mert titeket Isten tanított meg arra, hogy egymást szeressétek. Ez egy csodálatos ígéret. Ha figyelünk Istenre, akkor ő maga megtanít bennünket szeretni. Minden egyes helyzetben, konkrétan. Nem csak szavakkal, hanem cselekedettel, valóságosan. Ott és akkor, amikor kell. Ha figyelünk rá. Azt mondja János első levelében, 2. fejezet, 27. vers. De az a kenet, amelyet tőle kaptatok, bennetek marad, ezért nincs szükségetek arra, hogy bárki tanítson titeket, hanem az ő kenete megtanít titeket mindenre, és az igaz, nem pedig hazugság. Ahogyan megtanított titeket, úgy maradjatok meg ő benne. És itt nem pusztán az elméleti tudásról beszél, mert azt mondja, hogy maradjunk ő benne, ahogyan megtanított titeket. És visszatérnék oda, hogy amikor szeretetről beszélek, akkor nem általában arról a szeretetről beszélek, ahogyan a világban így szeretlek, úgy szeretlek. Hanem az isteni szeretet, az isteni szeretetre Isten tud megtanítani minket. És pontosan erről beszél János levelében, 4. fejezet, 12. 13. vers. Isten soha senki nem látta, ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Arról ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő, mi bennünk, hogy a maga szelleméből adott nekünk. Ugyanarról beszél, mint a 2. fejezetben. Hogyan maradunk ő benne? Ahogyan megtanított minket. Hogyan maradunk ő benne? Úgy, hogy szeretjük egymást. És hogyan szeretjük egymást? Hát úgy, ahogy ő tanított minket, nem úgy, ahogy mi kigondoljuk magunktól. Mert az ő szelleméből adott nekünk, ő saját magából adott nekünk, a saját szeretetét töltötte ki, ami a szívünkbe, és ő tanít meg minket arra, hogy hogyan szeressük egymást. Ezzel a szeretettel, amit ő adott. Ez csodálatos, csak figyelnünk kell rá. És tudunk egymásnak is segíteni. Abban, hogy épülni tudjunk a szeretetben. Ugye ezekről már olvastunk korábban, 1 Korintus 14.26-ban. Ezt mondja, mit mondjunk ezek után, testvéreim, amikor összegyűltök, mindenkinek van zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelveken szólása és annak magyarázata. Minden épülésre legyen. Tehát mindaz, amikor találkozunk, amink van, amit kaptunk, tapasztalat, vagy valamilyen bizonyságtétel, vagy egy Istentől jövő gondolat, az építeni tudja a másikat. Hogyha jól élünk vele, nyilván lehet ezzel rosszul is élni, ezért írt a Pál korintusi levelet, mert ők rosszul éltek például a nyelveken szólással, de lehet ezekkel jól élni. Épülésre legyen. Tudjuk egymást építeni. És amit Efézus 5-ből már egyszer felolvastam, még egyszer mondom, 18-tól 20. versig, a bortól ne részegedjetek, mert abban az zűlöttség van, hanem teljesedjetek be szellemmel. Beszélgessetek egymás között, zsoltárokban, dicséretekben, szellemi énekekben. Énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, mindenkor mindenért hálát adva, ami Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának. Tehát tudjuk egymást építeni mindazzal, amit kaptunk, amit mondunk egymásnak, ahogyan egybegyűlünk, közösen is énekelünk, vagy amit egymásért teszünk, János levelében azt írja, hogy ne szóval szeressük egymást, hanem cselekedettel, és valóságosan, hogyha valakinek szüksége van, akkor azért tudunk tenni. És erről beszél Efézus 4. fejezetében is, hogy hogyan tudja az Isten, vagy hogyan hitelesíti Isten az egyházat arra, hogy szeretni tudjon. Mert amiről előző alkalommal beszéltünk, az egyház felépítése, az szeretetre való felépítés. Erről beszéltünk, hogy milyen szolgálatokat adott, kiket hívott el arra a célra, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat munkájára, hogy megerősítse őket abban, hogy hogyan kell szeretni, hogy hogyan kell növekedni a szeretetben. És a cél ez, hogy a hitnek és Isten fia megismerésének az egységére eljussunk. És János levelében leírja, hogy mi az Istennek az ismerete. Mi az Istennek az ismerete? A szeretet. A szeretet gyakorlása. Tehát eljutni Isten fia megismerésének az egységére, ez eljutni a legmagasabb fokú szeretetre. Ez nem valami elméleti tantétel gyűjteménynek az elsajátítása, vagy teológiából ledoktorálni. Nem azt jelenti az Isten fia megismerése, meg a Krisztus teljessége szerinti nagykorúság, hanem eljutni a szeretet teljességére, a szeretet gyakorlásának a teljességére. Minden erről szól, és ezt a célt szolgálja. Mert az evangélium hirdetés az csak Isten szeretetével hiteles, hiszen maga az evangélium erről szól. Tehát, hogyha olyas valamiről beszélek, ami mögött nincs az, amiről beszélek, hát, hogy én el akarok adni egy mosógépet, és elkezdek arról a mosógépről beszélni, és akkor a vevő egy idő után megkérdezi, hogy na, és akkor mikor fizethetek, mennyi van önnél? Szeretném megvenni, és azt mondom, hogy hát nincs. Nincs nálam, csak én csak beszélek róla. Hát, ugye ez egy elég ostoba üzleti modell. Akkor beszélek az árról, hogyha rendelkezem vele. Azt akarom eladni. Ez az áru. Az evangélium, az Isten szeretete. Hogyha nincs mögötte az áru, akkor jobb, ha nem hirdetem, akkor menjek vissza az első osztályba. Az evangélium hirdetés csak Isten szeretetével hiteles, hiszen éppen arról szól. Úgyhogy, ha valaki a királyság erőire vágyik, az jobb, hogyha először megérti a királyság természetét. És ha valaki megérti a királyság természetét, és gyakorolja magát benne, akkor utána jönnek az erők is hozzá. És így lehet mindenki Isten királyságának a hirdetője, mert ahhoz nem kiállni kell valahová egy pódiumra és beszélni róla, jól lehet, ez is része lehet, hanem egyszerűen csak szeretni kell Isten szeretetével. Ez az igazi evangélium hirdetés. Mindnyájunknak el kell ezen gondolkodni, hogy hogyan tanúskodunk Jézusról, és nem az elérhetetlenre kell vágyni, hanem azt kell megvalósítani, amit Isten mindnyájunknak a szívébe kitöltött, mert az igazi és valóságos evangélium hirdetés. Adja az Úr, hogy ebben mindnyájan felépüljünk az ő szeretetében, és mindnyájan ki-ki, amilyen feladatot az Úrtól kapott, azt szeretettel tudja végezni, így bemutatva Jézus Krisztust, és így Isten királyságának hírnökévé válni. Isten áldja meg az ő igét a szívünkben. Amen.